Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádióban Gede Balázzsal
és Kántor Endrével
és a kedves hallgatókkal, akik a 06302010909-re küldik nekünk a különböző információkat, többek között közlekedését is.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
A Hungária körút Gyáli úti felüljáróra forduló sávban koccanás van, írta nekünk egy kedves hallgatónk, úgyhogy ez nagyon fontos, illetve volt egy másik közlekedési információ, amit most hirtelen nem talál. Ja, igen.
Mondjad. Én találtam egyet az útinformnál, sajnos ez sem túl jó hír. Szentendrén a 11-es főút 18-as kilométer szelvényében három személyautó ütközött a főváros felé vezető oldalon, a belső sávot lezárták. A baleset mögött 2-3 kilométeres a torlódás.
Igen, ez az, amiről korábban is beszámoltunk, illetve a Vámház körúton beszakadt az útpálya. Tehát a 47-es, 49-es villamosok nem közlekednek, erre tessék odafigyelni. És akkor az a téma, amit beharangoztunk, és amivel foglalkoztunk már korábban is, egy ideje beszélgetünk arról, hogy a gazdaság újraindításának egyik nagyon fontos része az, hogy hogyan segítünk a vállalkozásoknak, ugye a gazdaság hatásainak, a vírusjárvány gazdasági hatásainak enyhítésére több program is indult. Ezeknek az egyike a Magyar Fejlesztési Banknak a nagy átfogó programja, amelynek egyik része az az 500 milliárdos garancia program, amiről most beszélgetünk dr. Búza Évával, az MFB csoporthoz tartozó Garantika Hitelgarancia ZRT vezérigazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Köszönöm a hallgatókat és önöket is. Jó reggelt kívánok! Remélem, jól hallom.
Igen, tökéletesen.
Nagyon
köszönjük.
Jól, igen. Szerintem tegyük tisztába, hogy mi az a garancia vállalás a cégek működésének életében, hogy az MFB-nek ezt a három, hát most már az agrárhitellel kiegészülve talán négy, de fajtáját tekintve háromféle támogatási formája, ugye ez a hitel, a tőkefinanszírozás és a garancia, ami ez az 1500 milliárdos gazdaságélénkítő programnak a része. Ennek a garanciavállalási részével fogunk foglalkozni, ami esetleg nem biztos, hogy annyira ismert a hallgatók előtt, hogy hogyan működik.
Igen. A Garantika Hitelgarancia ZRT alapvető tevékenysége békeidőben és válságban is az, hogy elsősorban a kis és középvállalkozások hitelhez jutását támogassa. Teszi ezt oly módon, hogy a fedezet hiányos, vagy a bank számára túlzottan kockázatosnak minősülő ügyfelek hitelei mögé kedvességet vállal, és így módon biztosítja a hitelhez jutást. Tehát tulajdonképpen a mi tevékenységünk az, hogy a hitelhez jutást biztosítsuk olyan ügyfelek számára, akik egyébként a banktól nem, vagy nem olyan mértékű hitelt kapnának, mint velünk együtt. Tehát ez az alaptevékenység, amiben az állam nagyon fontos szerepet vállal, egyrészt meghatározó tulajdonosa a társaságunknak, másrészt az általunk vállalt kockázatok jelentős részét a krízis garancia programról fogunk beszélni, itt 90%-át átvállalja, teszi ezt ingyenesen, tehát ezáltal olcsóbbá válik a mi kezességvállási díjunk, és harmadrészt pedig még további díjtámogatással is kiegészíti ezt a konstrukciót, tehát így módon egy olcsó hitelhez jutást támogató tevékenységet tudunk végezni.
Ezt hogy kell elképzelni a cég oldaláról magát a processzus? Tehát, hogy
maga a processzus ugye azért tud hatékony lenni, mert a társaságunk tulajdonképpen a banki hitelezési hálózattal működik együtt, tehát a Garantica Hitelgarancia ZRT-nek nincsen saját hálózata, hanem a bankfiókokban az ügyintézők értékesítik tulajdonképpen a mi kezességünket. Természetesen az annak megfelelően, ahogy korábban már az adott bankkal az egyes termékek vonatkozásában megállapodtunk. Tehát vannak olyan banki termékek, ahol kötelező jelleggel ott vagyunk, tehát minden egyes ügylethez csatlakozunk. Vannak olyanok, ahol a bank döntése alapján kezdeményezni a mi kezességvállalásunkat. Tehát mi alapvetően a bankokkal vagyunk a folyamat alapján együttműködésben, de a tevékenységünket azt az ügyfelek, a KKV-k vagy most itt a krízis programban már nagyvállalatok érdekében végezzük. Uh-huh. Ez így világos?
Igen, abszolút.
Tehát, hogy az a lényeg, hogy nem, tulajdonképpen mi háttérben, tulajdonképpen a banki hálózat árnyékában ott vagyunk támogató jelleggel, de a bankok küldik hozzánk a kérelmeket, mi a bankoknak küldjük a közösségvállalási szerződéseket. Tulajdonképpen az ügyfél annyit érzékel ebből az egészből, hogy természetesen a szerződést és a nyilatkozatokat aláírja, ami a Garantica részvételét támasztja alá, de velünk közvetlenül nem találkozik.
Aha, világos. Ez egyébként mennyire népszerű ez a...
Néhány számot mondjak, hogy a mostani, tehát a tavaly évvégi állományunk az közel 800 milliárdnyi kezességvállalást jelentett. Ez a kezességvállalás több mint 1000 milliárd hitelkibocsátást tett lehetővé, és hogyha a hitelezési, tehát a KKV hitelezési piacot nézzük, akkor ez azt jelenti aktivitásunkat illetően, hogy a tavalyi évben minden ötödik kis- és középvállalkozás hitele mögött ott álltunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy elég jelentős szám, ahhoz képest, hogyha mellé tesszük, hogy a cégben dolgozunk szűk 120-an. És azt úgy tudjuk megtenni. Ja, és kötünk olyan 30 ezernyi szerződést.
30 ezer darabot. Az egy szép szám.
Tehát, hogy hatékonyságban, aktivitásban, átfutási időben nagyon gyorsak vagyunk, azért tudjuk ezt megtenni, mert digitalizált a teljes folyamatunk, tehát nincs papír, elektronikusan jönnek a kérelmek, elektronikusan küldjük a szerződést, elektronikusan küldjük a számlát.
De gondolom, egy ilyen hitelképességi vizsgálat azért itt is van, ugye a céget meg kell vizsgálni, aki felé a garanciavállalást vállalják.
Igen, nálunk ezt a hitelképességi vizsgálatot garanciaképességi vizsgálatnak hívják.
Garanciaképességi vizsgálat.
Igen, csak ugye nálunk pont fordított a hitelképességi vizsgálatnál ugye az ügyfél kockázatosságát nézik, és minél kockázatosabb, annál nehezebben vagy nagyobb biztosítékok mellett nyújtanak hitelt az ügyfélnek. A mi feladatunk az, hogy pont ezeknél az ügyfeleknél vegyünk részt a kezességvállalással. Tehát kis túlzással azt is lehetne mondani, hogy minél kockázatosabb, annál jobb, hiszen annál hatékonyabban látjuk el azt a feladatot, hogy valóban oda nyújtsuk a támogatást, az állami támogatást, ahol arra szükség van.
Igen, ezt hogy lehet kezelni? Tehát, hogyha a bank azt gondolja, hogy kockázatos az ügyfél, és ő nem ad, vagy csak bizonyos feltételek mellett adna hitelt, garancia biztosító azt mondja, hogy én azért vállalok erre garanciát, akkor ő fut egy olyan kockázatot, aminek az lehet a vége, hogy tényleg nem fizetővé válik az ügyfél, és a garanciavállalás következtében neki kell helytállni.
Ennek ugye két ága van, tehát az egyik az, most ugye, hogyha válságban beszélgetünk, ugye itt a válságban inkább az a kérdés, hogy hiába nyújtanánk mi kedvező termékeket, ugye az állami szerepvállalásokán nálunk inkább gazdaságpolitikai célok a meghatározóak, és nem pedig a profit szerzés, vagy a kockázat felett. Tehát az intézményi kezességvállalás alapvető, tehát hogy a magában hordozza azt a kockázatot, hogy a gazdaság mérepülése, vagy nem jó teljesítmény alapján veszteségesek leszünk. Ez nyilvánvaló, de az a többlet, ami a hitelkibocsátás útján adó, vagy a gazdasági aktivitás formájában a költségvetés számára befizetésként jelentkezik, az lényegesen nagyobb összegű, mint az a veszteség, amit mi a bukott hitelek okán ki kell, hogy fizessünk a bankok számára. Van egy ilyen módszertan, és ezt minden évben a Magyar Fejlesztési Bank megrendelése alapján a GKI elvégzi ezt a számítást, hogy gyakorlatilag arra keressük a választ, hogy a garantika teljesítménye nélkül a GDP mennyivel teljesült volna alacsonyabb mértékben. Aha. És ugye ezek a számítások mind azt támasztják alá, hogy még válság idejében igazán hasznosul az aktivitásunk, annak ellenére, hogy a céges esetleg veszteséget termel, mert az a multiplikátor hatás és az a többlet gazdasági teljesítmény, ami a hitelhez jutás által a gazdaságot pozitívan érinti, az sokkal nagyobb összegű, tehát többszöröse. A tavalyi évben a GDP a garantika teljesítménye nélkül 0,42%-kal lett volna alacsonyabb.
Hát az pedig jó nagy szám, igen.
Igen, és ez negatív, tehát válság esetén ez az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez csak növekszik. Tehát a hozzáadott értéke a tevékenységünknek annál magasabb, minél rosszabb helyzetben nyújtjuk a támogatást.
Ha világos, azzal együtt azt lehet tudni, hogy az úgymond a rossz, itt nem rossz hitelállomány, hát ennyire keveset beszélünk a garanciákról, hogy még a terminusza sincs meg. Igen. Tehát, hogy a rosszul teljesítők aránya az mekkora az összes garancia vállalásban.
Azt nem mondom meg, az üzleti titok,
jó. De meg is beszéltük, hogy végül is nem is ezen áll, ugye, igen. Ez az ügylettípus, nem is ez a...
Nem.
A lényegesebben. Na most van itt még egy nagyon fontos dolog, ugye a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó készfizető kezességvállalás, ez az idei év nagy feladata. Gondolom itt a vállalati kötvénykibocsátás élénkítése, mint másik finanszírozási lehetőség, és ami még bőven növekedési potenciált magába rejtő terület, ugye ez lehet még egy nagy feladata a garantikának.
Ha megengedi, még egy gondolat erejéig visszatérnék az előző kérdéshez. Ugye arról beszélgettünk, hogy mi a portfólió minősége és veszteségviselés a többi. Itt a mostani helyzetben, ugye arról nem beszéltünk, vagy csak egy gondolat erejéig, hogy ugye hiába nyújtunk kedvező termékeket, hogyha a bank hitelezési aktivitása csökken, tehát a veszteségtől való félelem miatt a kockázat érzékenysége annyira alacsony, hogy egyszerűen nem hajlandó hitelt nyújtani, mert túlzottan kockázatosnak tartja, akkor hiába a garanciavállalás lehetősége, nem jut az ügyfél forráshoz. Na most ugye erre jó termék most ez a krízis garancia program terméke, mert itt ebben a programban a korábbi általános bevált gyakorlathoz képest, ahol 80% kockázatot vállaltunk át a banktól, most itt 90% kockázatot vállalunk át. Tehát a banki kockázat összesen 10% marad, tehát lényegesen lecsökken, tehát felére lecsökken a banki kockázat, ezáltal segítve az, hogy a hitelezési aktivitás fent tudjon maradni. És ezért a 90%-os kockázatátvállalásért, attól függően, hogy milyen futamidejű a hitel, illetve KKV vagy nagyvállalat, 25 bázisponttól indul a díjazása, az egyéves futamidejű KKV hitel 90%-os garanciavállalás mellett 25 bázispont, de mondjuk egy hosszú fut, a 4-6 éves, az pedig 1%. Tehát egy 90%...
Ez nagyon kedvező, ugye, mert az alacsony kamatozású hitelekkel együtt sem.
Így van. Hát, hogyha most azt nézzük, ha most így rátekintünk erre a rendszerre, ugye tudjuk, hogy van NHP hajrá, ami a forrás oldalt biztosítja a bankok számára kedvező referencia kamat mellett, ugye, tehát a forrás oldal biztosított, a hitelkihelyezésnél ugye a kockázatok kezelésére ott van a garanciavállalás lehetősége, ami elviszi a kockázatok 90%-át nagyon kedvezményes államilag támogatott díj mellett. Tehát azért bízunk abban, hogy fenntartható a hitelezés, és mondjuk a hitel szűke az nem gerjeszti esetleg tovább a negatív folyamatokat, hanem sikerül ebből a nagyon gyorsan jött válságból nagyon gyorsan visszaépülni.
Nagyon jó hangzik.
Jó, na, tehát akkor most ennyi, nézzük. Igen, akkor a kötvény.
Kötvény, igen.
A kötvény az azt tudom mondani, hogy Európában nincs rá példa, hogy kötvény intézményi kezességvállalással, intézményi garanciával biztosított legyen. Tehát ez egy teljesen unikális kezdeményezés. Mi is érdeklődéssel várjuk a Nemzeti Bank kötvényprogramjának azon résztvevőit, akiknek a minősítése nem tud B pluszos lenni, mert ugye a B pluszos minősítés az a belépő ahhoz, hogy ebben a kötvényprogramban részt vehessenek, és akik ezt a minősítést nem érik el, azok biztosíték mellett tudnak csatlakozni. Na most, ugye januárban készültünk el ezzel a termékkel, és aztán utána a mi minősítésünk egyébként 3B pluszos lett, tehát ennek nagyon büszkék vagyunk, hogy nagyon erős lábakon áll a cégünk, és nagyon, hát ugye az államhoz való közelségünk okán kaptuk nyilván ezt a minősítést. Tehát már amikor a készen voltunk, addigra kisvártatva sajnos megérkezett a válság, és elsodorta ezt a terméket, de reményeink szerint a konszolidáció, ami hamarosan bekövetkezik, az újra feleleveníti ezt a lehetőséget, mert most azt látjuk, hogy inkább a krízisprogram hitelterméke iránt van nagyobb kereslet, mert az NHP hajrá forrás feltételei lényegesen kedvezőbbek, mint mondjuk egy kötvénykibocsátásnál, de amiatt, hogy minél szélesebb palettát tudjunk kínálni a résztvevők számára, mindenképpen helye van, és szükséges, és nagyon és látunk benne potenciált, tehát ez a magyarországi kötvénypiac úgy egyébként is rendkívül gyengélkedő fázisban van, tehát szükséges ezt a...
Igen, hát én finoman fogalmaztam, hogy van még benne potenciál, ugye?
Tehát, van még benne potenciál, tehát ez a kötvényprogramot inkább egy hosszú távú, ilyen pénzügyi tudatosság, és különösen a KKV-k vonatkozásában indokolt azt mondani, hogy pénzügyi tudatosságfejlesztő, mert nagyon kíváncsi leszek arra az első KKV-ra, akinek a kötvénykibocsátását fogjuk tudni támogatni.
Aha, hát ez izgalmas.
Mert hogy ez, egy, hát, hogy ez azért egy magasabb szint.
Igen.
Tehát,
igen,
hogy, igen. Hogy ahhoz azért nagyon transzparens működés kell, be kell menni ugyan nem a nagy tűzdére, de azért ugye a papírokat értékelni kell.
Persze.
Tehát, hogy ott az már egy komoly fejlődési szint, tehát abból már biztos, hogy egy erős középvállalat tud kinőni viszonylag rövid táv alatt, aki tud kötvényben gondolkozni, és meg tudja győzni a partnereket.
Hát és az ő számosságuk valószínű, hogy még nem olyan nagyon magas, tehát ugye valószínű.
Igen, tehát valamit mindig elfelkelt. Tehát én azt gondolom, hogy ez talán az indítás az nem volt olyan szerencsés, de hát nem tudtuk, hogy mielőtt állunk. De az, hogy van ilyen termékünk, létezik, elérhető, tudjuk támogatni az olyan vállalatok kötvénykibocsátását, akik egyébként saját jogon nem jutnának el erre a szintre, az szerintem mindenképpen nagyon hasznos.
Jó, nagyon fogy az időnk, akkor még annyit, hogy a Garantika Krízis Garancia Program meddig él? Tehát meddig lehet igénybe venni ezt a garanciával?
Igen, ez ugye, mint már említ, beszéltünk róla, hogy speciális feltételek, nagyon kedvező, és kifejezetten a válság hatásainak enyhítésére szóló program extrákkal. és éppen ezért az év végéig szól mostani ismereteink és a bizottsági döntés szerint. Tehát bízunk abban, én inkább azt mondom, hogy bízunk abban, hogy tényleg nem lesz meghosszabbítva, mert azért ezt a bizottság is nyitva hagyta, de reméljük, hogy nem lesz második hullám, reméljük, hogy minden konszolidálódik, rendben lesz. Nagyon magas részvétel lesz ebben a krízis garancia programban. Egyébként az igények azok nagyon, nagyon szép, hogy is mondjam, nem szép, tehát hogy nagy portfólió építésére adnak alapot, és hogy tényleg vége lesz december 31-jel, ami azt jelenti, hogy akkor magunk mögött tudtuk ezt a COVID problémát.
Mi történik, hogyha évvége előtt lehívják ezt az 500 milliárdos garancia programot? Van-e esetleg arra mód, hogy még rádobjanak, úgymond valamennyit?
Hát ugye ez ugye attól függ, hogy évvége előtt mikor. Tehát, hogyha ha van rá igény, én úgy látom a kormányzati szándékot, hogy a gazdasági élénkítő mentőcsomagban a kormány óriási összegeket szán különböző célokkal, ugye különösen azokban az ágazatokban, ahol nagyon komoly károkat okozott a járvány. Én látok arra szándékot, hogyha idő előtt elfogyna a keret, akkor kapnánk újabb lehetőséget keretemelésre, de ez költségvetési törvény módosítását jelenti. Tehát nyilván az a kérdés, hogy időben ez még utol tudja érni. Tehát, hogy ha szeptember-október körül esetleg elfogyna ez a keret, akkor azt gondolom, hogy érdemes keretemelésben gondolkozni.
December 10-én már nem.
Hát akkor már nem, mert mondjuk 20-valahányadikán szokott utoljára a parlament ülésezni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a keretösszeg egyébként az igényfelméréseink alapján jól lesz meghatározva, mert a banki partnereket megkérdeztük, hogy mekkora igénybevételre számíthatunk, nem korlátos ez a keret, de sose lehet tudni, ha éppen korláttal küzdködünk, akkor pedig van a másik programunk, ami nem annyira kedvező, de elérhető, illetve lehet választani a keretemelést is, mert szerintem kormányzati szándék van keretemelésre.
Világos. Hát nagyon szépen köszönjük, szerintem nagyon hasznos volt az érintetteknek, nekünk is, mert ahogy említettem, hitelgaranciával viszonylag keveset foglalkozunk így a műsorban, úgyhogy kicsit megismerkedtünk ezzel a területtel is. Köszönjük szépen még egyszer, úgyhogy jó munkát, szép napot kívánunk mára.
Nagyon köszönöm én is, és minden jót.
Viszont hallásra. Dr. Búza Évával, az MFB csoporthoz tartozó Garantika hitelgarancia az ERT vezérigazgatójával beszélgettünk, és ha van üzenetünk, azt még gyorsan elolvassuk, ha nincs, akkor mit tanni jön a rövid hírekkel, mi pedig
van üzenetünk egy nagyon aranyos, mégpedig úgy hangzik, először idegesítőnek tűnt, de végül kikerekedett, hogy tök jó feje a hölgy, olyan le se lehet lőni típus. Egyébként tényleg nagyon érdekes dologról beszélt, és lehet, hogy van, akinek túl száraz, vagy túl banki volt, de ha belegondolunk ebbe az egészbe, akkor ez egy nagyon fontos része a hitelezés finanszírozásnak.
Nagyon fontos, és néha muszáj ilyenekről beszélni, hát gazdasági műsor vagyunk, úgyhogy igyekszünk a pénzügyek és a gazdaság.
Nem kell mentegetőzni, én csak csüngtem szavait, akkor azért nem szóltam bele, mert annyira felépítetted a beszélgetést, hogy mondom, én ezt nem fogom itt keresztbe vágni valamivel.
Jól tetted.
Kaptunk kritikákat is. Zseniális,
hát
de figyelj, nagyon jó, tehát mind a kettőnket megsoroztak a kedves hallgatók, amit majd azzal hálálok meg, hogy majd jól elmentem a telefonszámukat, és kiposztolom valahova. Szóval, Balázs, ezen a kiejtésen még dolgozni kell kicsit. Először azt hittem, valami új, a crowdfundinghoz hasonló finanszírozásról lesz szó, mert nem ismertem fel a szót. Tehát te tényleg egy kicsit a varjú finanszírozáshoz hasonlóan mondtad, ez a crowdfunding, de nem baj, mert ezt
figyeld. Crowdot mondtam, igen, és néha szeretek azzal szórakozni, hogy nagyon magyarul ejtek angol szavakat, nem fogok leszokni róla, néha tessék elgondolkodni
akkor
róla.
Akkor most én is kapok, figyelj, ugyanerre. Vecsésen biztos nagyon jól ki tudják használni ezt a crowdfundingot, Endre. Írt a bérfarkas. Ezek szerint én sem vagyok már a régi. Hol vannak a régi ajtósi, dürer, soros idők? Ez Na jó, rohanunk tovább, nagyon elszaladt az időnk, és még mobilózishozni is kell, meg aranyköpésünk is van.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel? Felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát minden csütörtökön reggel 7:30 után pár perccel. Ingatlan ügyek rálátással.
A négyzetméter rovat támogatója az Otthoncentrum Solutions Kft. OC Investment Solutions, az új lakóprojektek consulting and sales szolgáltatója.
Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Drágulhat a méz. Gyenge ugyanis az idei akácméz termés, 50 éve nem volt ilyen rossz, mint most. Magyarországon van az európai akácerdők kétharmada, de a tavaszi fagyok, az aszály és a májusi esőzések nem tettek jót a termésnek. A szakemberek szerint még a támogatások sem segíthetik ki a méhészeket a bajból. Mától a pultból kínált baromfiú és kecskehús esetében is fel kell tüntetni a származási országot. A csomagolatlanul árusított zöldségeknél és gyümölcsöknél pedig zászlóval kell jelölni a magyar terményeket. Módosították a rövidtávú szálláshely kiadás szabályait. A kormány javaslata alapján az önkormányzatok szabhatják meg, hogy egy évben legfeljebb hány napon át lehet úgynevezett Airbnb-s albérletként hasznosítani az ingatlanokat. Változik a vasúti menetrend, augusztustól 10 vasútvonalon visszaállítja a MÁV-ak korábbit. A járvány miatt márciusban visszaesett az utasszám, ugyanakkor folyamatosan figyelték a pótlóbuszok forgalmát és felülvizsgálták a menetrendet. Folytatódik a napos nyári idő, sok lesz a napsütés, és csak fátyol felhők lesznek az égen. A legmelegebb órákban 29 fokot mérhetünk ma délután. A hírszerkesztőt Schmidt-Andit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban tart a nagykörúti villamosok pályafelújítása. Holnaptól a 4-es és a 6-os villamos helyett ismét a Korvin negyed és a Dél-Budai végállomások között közlekednek a pótlóbuszok. Tilos megállni a Fehérvári úton, a Baranyai utca és a Bocskai út között, valamint a József körúton, az Üllői út és a Csepregi utca között is. A tilosban parkoló járműveket elszállítják. Az M3-as metró felújítása miatt lezárták a Korvin negyed és a Semmelweis klinikák állomást is. Ezeket a legkönnyebben az M30-as állomáspótló autóbusszal lehet elérni, amely hétköznap a Népliget és a Kálvin tér között jár. Erős a forgalom a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé, majd tovább a Károly körúton, a Rákóczi úton, a Blahalújza térnél, az Üllői úton a nagyobb csomópontoknál. Ma napközben lomtalanítás miatt kell időszakos korlátozásra számítani a 14. kerületben az Egressy út, Szugló körvasútsor, körvasútsor, Kerepesi út, Szent Mihály út, Vadányi utca, Miskolci utca által határolt területen. A járványveszély miatt a BKK járatain kizárólag maszkban, illetve kendővel vagy sállal fedett arccal lehet utazni. Szép csillag, BKK info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Get your bets down, ladies and gentlemen.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk.
Every time I go back home, brush the leaves off of the stone. From the grave I see up the hill, same old tree stand there still. And it's a little bit sweet, it's a little bit bitter. Spirits visit me. I wake up and I'm all alone, stuck inside my skin and bone. It's a little bit sweet, it's a little bit bitter. Bittersweet, that's the way is made to be. As I
street. That's the way love is made.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Rembrandt van Rijn 1606-ban született ezen a napon. Egyszer azt mondta, azt, amit már tudsz, próbáld meg jól felhasználni a gyakorlatban, s ha így teszel, idővel fölfeded majd a rejtett dolgokat, amelyekre kíváncsi vagy. Hasznosítsd, amit tudsz, és ez segít majd tisztázni, amit még nem ismersz. Itt a műsor elején beszéltünk ugye arról, hogy gond van a festményeivel, és ugye szeretnék ajánlani egy olyan podcastet, ami a millastegeli.hu-n meghallgatható az éjjeli őrjárat kapcsán. Még tavaly júliusban beszélgettünk egyszer kultrovatunkban Borbé Zsuzsával, és akkor arról volt szó, hogy ekkor kezdődött el a Éjjeli őrjárat című festményének nagyívű restaurálása a Rijksmuseumban. Az Operation Nightwatch kapcsán volt akkor egy beszélgetés, sok érdekesség volt a festmény körül. Többek között ugye a restauráció alatt kiderültek dolgok. Hát először is ugye az történt, hogy 1640 és 1642 között festette maga a festményt Franz Banning Kok kapitány milíciája címmel. És később Patrouille de Nuit-nek nevezték a franciák, és Nightwatch-nak nevezte Sir Joshua Reynolds, mert felfedezésekor már annyira megviselte az idő, hogy szinte felismerhetetlen volt, és éjszakai jelenetnek tűnt az egész. És a megtisztítása után jöttek rá, hogy ez egy csapat muskétást ábrázol, akik egy sötétebb udvarból kilépnek a vakítás napsütésbe, de aztán nem változtatták meg a címét, és hát még rengeteg más érdekesség is van, például az Éjjeli őrjáratot, ami talán a leghíresebb festménye.
Egy film is készült róla, 2007-es kanadai, francia, lengyel, holland, angol életrajzi dráma, kérlek szépen. Ezt is érdemes lehet megnézni, mert a kép elkészültén keresztül mutatja be a művészt.
Szóval, hogy nagyon sok érdekesség van ott a millastegeli.hu-n, hogyha rákerestek arra, hogy éjjeli őrjárat, vagy pedig a kultrovatra rákerestek, vagy Rembrandt nevére a millastegeli.hu keresőjében, akkor megtaláljátok a beszélgetést, érdemes meghallgatni.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár. Ezért az állami mobil egészségügyi és cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot. Mobilózis. A millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik. Itt az újabb adag.
A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
Nagy érdekes témával foglalkozunk mobilos rovatunkban, mégpedig azzal, hogy a COVID-19 járvány miatt a cégek 45%-a fejlesztette a belső kommunikációs rendszerét, és a fejlesztések fókusza az e-mail alapú eszközökről egyre inkább úgy tűnik, hogy a mobiltelefon alapú applikációkra helyeződött. Tehát egy picit erről beszélgettünk, volt egy felmérés. Nógrádi József van itt velünk a vonalban, a Trendwalder értékesítés és marketing igazgatója. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, üdvözlöm a
hallgatókat! Jó reggelt!
Mennyire értékelődött fel az okostelefonok használata a járványhelyzet alatt, veszélyhelyzet alatt és azt követően?
Jó kérdés. A Covidot megelőzően a cégek nagy része asztali laptophoz kötötte az embereket, illetőleg vonalas telefonhoz. Főleg ez a gyártási területen volt abszolút jellemző, hogy az embereknek a mobil eszközök egyáltalán nem álltak rendelkezésre, sőt, egyáltalán nem voltak ezek bevezetve, semmilyen módon fali újságokon mentek a tájékoztatások. A szellemi munkavállalók esetében pedig minden e-mailen keresztül futott. A home office megjelenésével, illetőleg azzal, hogy távolságtartást kellett bevezetni, hirtelen felértékelődtek azon eszközök használata, többek között a mobil, ami mindig rendelkezéssel, ami mindig ott van a kézben, ami az embereknél gyakorlatilag könnyen elérhető, és ezen keresztül könnyen tájékoztatóak. Úgyhogy abszolút mértékben lehet azt mondani, hogy a Covid-nak, ha lehet jó hatása, akkor azt gondolom, hogy az ez, hogy a mobiltelefon alapú kommunikációra helyezte át a hangsúlyt.
Ez alatt mit értünk egész pontosan, mert én a mobilomon keresztül is tudom az e-mailjeimet kezelni, tehát akár meg is maradhatnék az e-mail mellett, csak éppen nem laptopról, vagy nem asztali gépről, hanem mobilról szervezem ezeket a dolgokat.
Ez így van. Szellemi munkavállalók esetében mindenképpen. De például a fizikai munkavállalók esetében, akiknek nem feltétlenül van mindenkinek a e-mailje, vagy legalábbis nem használja, vagy nincsen hozzászokva arra, hogy e-mail alapon kommunikáljon. Az ő esetükben ugye jellemzően a social media felületek használata az, ami egységes, és egyfajta ilyen push üzenetekkel lehet őket valamilyen szinten tájékoztatni. Részükre jelentek meg azok a megoldások, amelyek segítségével könnyen és gyorsan tájékoztathatóak.
Az, hogy milyen applikációk kerültek leginkább fókuszba, azt lehet tudni? Kommunikáció alapú, vagy más jellegű HR applikációk?
Hát igen, itt gyorsan előjáróban érdemes megjegyezni azt, hogy számos cég esetében rendkívül szigorúak a szabályok azzal kapcsolatosan, hogy milyen kommunikációs eszközökkel, tehát milyen policy van bevezetve, és mit használhatnak. Ugye mindenki alapból azt vette elő, amivel éppen úgymond szerződése volt. Tehát, hogyha Microsoft alapú rendszereket futtatott, akkor abban az esetben előkapták a Microsoft Teams-t, és annak a mobilra rakható verzióját nézték, és azon keresztül mentek a videóbeszélgetések, vagy az egyeztetések netán a feladatok kiosztása és kontrollálása. De ugye számos egyéb ilyen hasonló felület volt, mint a Zoom, vagy a Google Meet, vagy a Skype, de voltak, akik azt mondták, hogy jó, akkor csináljunk egy Facebook csoportot. Utóbbiaknak az volt a veszélye, hogy azért ez mégiscsak kint volt egy olyan social media felületen, ahol a munkavállalók akár úgymond a rossz indulatúak akartak volna lenni, akkor ott neki állnak trollkodni, és azért ezt nem engedhette meg mindenki magának, úgyhogy egyre nagyobb lett az igény olyan applikációk fejlesztésére, amely segítségével gyakorlatilag az adott cég létre tudott hozni egy belső kommunikációs platformot, ami rendkívül hasonlított mondjuk egy social media felületre. És
hát ugye
Bocsánat, csak ennek alapján kezdtünk el mi is így tájékozódni a piacon, és találtuk meg azt a magyar startupot, aki végül is ez a Bluecology, akinek a segítségével azt mondtuk, hogy jó, akkor ez így tök jól implementálható lenne a non-desk munkavállalóknak épp úgy, mint mondjuk a szenvedett munkavállalók részére is.
Tehát előtérbe került a saját applikáció fejlesztés is?
Előtérbe került az, hogy olyan applikációt használjanak a cége, amelyek hogy is mondjam, tehát brandelhetőek. Uh-huh. És onnantól fogva a cégnek van egy saját belső kommunikációs platformja, amit a Bluecology lefejleszt, majd ezt követően az adott cég arcára szab. Például nálunk is így fut mondjuk a Trank ID nevezett belső applikáció, amit aztán tudunk kínálni a partnerek részére.
Aha, tehát ilyen white label lehetőség
így van.
Oké, ez nagyon érdekes, ugye, mert azt gondolná az ember, hogy alapvetően azokhoz a csatornákhoz, vagy azokhoz az applikációkhoz nyúltak a cégek, amiket mindenki ismer, a Skype, a Teams, Zoom és stb. Meg a mondjuk, mit tudom én, a létező közösségi felületeken létrehoznak egy saját csatornát, és akkor azt használják.
Igen, ez lenne a logikus, viszont hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az elmúlt években az employer branding mennyire felerősödött és mennyire fontossá vált a cégek részére, ezért szinte adta magát, hogy valami olyan felületet, platformot hozzanak létre a cégek, amelyek segítségével tovább erősíthetik a munkavállalói elköteleződést, és aminek segítségével sokkal inkább tudják kontrollálni például a kommunikációs folyamatokat, és jobban tudják az adott munkavállalókat magukhoz kötni, és ez főleg ugye a fiatalok körében ez egy rendkívül fancy dolog volt, hogy hoppá, egy adott cégnek van egy belső kommunikációs platformja, ami nagyon sok moduljában, részében egyébként hasonlít egy vezető social media felülethez is.
Oké, köszönjük szépen, érdekes volt a beszélgetés. Ja, még egy kérdés bejött, hogy ez a belső kommunikáció látszat csak a menedzsment szereti, vagy használja valóban a munkavállaló? Igen.
Ez is egy jó kérdés. Ha azt akarjuk, hogy mindenki használjon egy ilyen belső kommunikációs platformot, akkor nagyon egyszerű a megoldás. Az emberi kíváncsiság mindent elsöprő dolog. Hogyha csak és kizárólag ezen a felületen kezdünk el megosztani tartalmakat, akkor hirtelen az emberek úgy érzik, hogy ki vannak zárva valamiből, amin keresztül mennek az információk. És hogyha ez könnyen letölthető, és könnyen rá tud csatlakozni, és nem érzi úgy, hogy úgymond a magánéletét is érti ez a dolog, akkor hirtelen mindenki elkezdi használni. És érdekes volt ezt látni egyébként, ahogy az adott cégekre elkezdtük bevezetni, és a munkavállalók egy hét után 80%-a már letöltötte, már nézte, már használta. És mivel ezeken a felületeken nem csak kommunikálni lehet, hanem például mondjuk dokumentumokat megosztani, személyre szabni profilokat, és szörvélyeket készíteni, és egyéb más információkat átadni, ezért hirtelen ez mindenkinek érdekessé vált, és hirtelen mindenki elkezdte ezt használni. Úgyhogy én úgy érzem, hogy itt sikerült valami olyan megoldást találni, ami forradalmasíthatja úgymond a mobiltelefonok használatát a céges körökben is.
Oké, köszönjük szépen, József, érdekes beszélgetés volt, jó munkát, szép napot!
Köszönjük szépen!
Viszont hallásra!
Nógrád Józseffel beszélgettünk, a Trendfolder értékesítési és marketing igazgatójával, céges mobiltelefon alapú applikációkról, mobiltelefon használatról.
Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovata hangzott el. Heti dózis. Hogy lenne merő?
A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
Na hát jön egy hírblokk most, Schmidt Andi legfrissebb híreivel, aztán utána pedig szuper zöld rovatunkkal folytatjuk.
Visszaevezünk a Dunára.
Vissza, sajnos nem annyira jó hírekkel, egy kicsit a Dunai árvíz vagy árterületeknek a további csökkenéséről, mesterséges csökkentéséről lesz szó, hogy ez mennyire bölcs döntés a klímaváltozás hatásainak árnyékában. Sipos Katalinnal beszélünk majd, a WWF Magyarország igazgatójával.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.